A csárdákról, illetve a csárda hangulatról fogunk beszélgetni Tátrai Zsuzsa néprajzkutatóval. Csókolom!
Jó napot kívánok!
Mi volt a csárda?
A vasút előtti Magyarországon ez volt a legkedveltebb és jellegzetes vendéglátóhely. Ezeknek az volt a lényege, hogy régebben az utaknak a hosszát, a települések távolságát főként időmértékkel tartották számon, hogy hány órányi járásra van és milyen irányban található egyik vagy másik helység, és nem egyszer éppen a csárdák voltak az iránymutatók és az irányadók e tekintetben.
Mert jellemző volt, ugye fekvésük szerint hol voltak.
Régen az országutatén a középkorban is voltak pihenőhelyek, ezeket stációknak nevezték, és ezeknek a számával is jelölték a távolságot, és ezeknek a stációknak a helyén, vagy a stációk utak ki, hogy legyenek olyan építmények, ahol meg tudnak szállni az emberek, ahol enni tudnak, inni tudnak, a lovaknak is pihenőhelyül szolgál, hogy azután tovább tudjanak menni.
Illetve hát jó búvóhelyként is szolgált, mert hogy az országutak mentén egyedül kietlen helyeken álltak ezek a csárdák, úgyhogy a rablók vagy a gyárok itt aztán el tudtak bújni, nyugodtan tudtak enni, vigadni.
Hát a 19. században rendkívül jó búvóhely volt a betyárok számára, össze is játszottak természetesen a csárdással, mégpedig olyan módon, hogy az jelezte a betyárok számára, hogyha jönnek a pandúrok, megvoltak az egyezményezelek, például kitettek száradni való ruhát.
Ebből a szempontból azért lényeges az is, hogy hol a csárdák, amiről már egyrészt szó volt, de nem abból a tekintetből, hogy nagyon sok esetben megye határa, tehát a csárda egyik fele az egyik megyében volt, a másik fele pedig a másik megyében.
És így nem lehetett letartóztatni a betyárt, mert átment egész egyszerűen a csárda egyik oldaláról a másikra, és ott már nem volt érvényes az elfogató parancs.
Az országban többfelé találhatók csárdák, Ötvös Károly utazása Balaton körül című könyvében is ír a csárdákról.
Így van, mégpedig azt írja, hogy ki járt csárdába, kanász, juhász, szegénylegény, de nem azért megy oda, hogy aludjék ott, ad, vesz, csereberél, ott csinál magának jó napot, ott kérdezősködik, rokon, koma, atyafi után. Ha vására, ha búcsúra, ha temetésre, vagy gyónásra megy, ott issza meg üvegborát, s ha leszámolni valója van valakivel, ott békél, vagy ott zúzza a fejét, vagy ott töri kezét, lábát ellenségének, ha pedig pár rossz cigány is akad, ott dalolgatja el szomorú vagy vidám dalát. Asszonyát, szeretőjét sohasem viszi éjszakára a csárdába, mit szólna hozzá a világ. Kanásznak, juhásznak, legénynek nem szabad a csárdában aludni. Alvásra az erdővaló és a gunyhó. Életre való ember csak mulatni jár a csárdába.
Ez a rész az Ötvös Károly utazása Balaton körül című könyvéből volt, és ebből is látszik, hogy a csárda több volt egy egyszerű a mai szóhasználatban vett étteremnél, hiszen ez a társadalmi élet egy nagyon fontos színhelye volt.
Itt találkoztak az emberek, itt tudtak beszélgetni egymással, de itt voltak a táncmulatságok is, tulajdonképpen a csárdás, a táncnak a neve is a csárda szóból ered, holott nem népi eredetű maga a tánc, később vált rendkívül népszerűvé a kasság körében is.
Ezen kívül még mi a különbség az étterem, illetve a csárda között?
Feltétlenül az, hogy nincs különösen nagy ételválasztéka. Azokon a vidékeken, ahol különösen a Balaton környékén sok volt a hal, ott halételeket készítettek. Általában egy vagy kétféle étel készült. Voltak hidegételek és volt melegétel, italban se volt különösebb választék, bort és pálinkát kínáltak.
Még a bútorzat az, ami jellegzetes és különbség a mai éttermekkel szemben.
Hát rendkívül egyszerű és könnyen tisztán tartható, általában ilyen x-lábú asztalok és lócák voltak. Gyakran itt is aludtak a súbájukba, vagy valamiféle köpenyükbe bújva, és csak az előkelő vendégek számára esetleg rendelkezésre állt olyan szoba is, amit ilyenkor kiadtak a csárdákban.
Régebben nem voltak megkülönböztetve a csárdák, tehát hogyha ma járunk az országban bárhol, akkor láthatjuk, hogy halászcsárda, ilyen csárda, olyan csárda. Ez már a modern kor vívmánya?
Régebben is megkülönböztették a csárdákat, és volt nevük is a csárdának. Esetleg egy ott történt valamilyen esemény, gyilkos csárda, vagy valamilyen jellegzetességéről nevezték el, például fakilincses csárdának. Tapolca határában Bilege csárda volt a nevezetes, Almádi csárdát Veszprém és Zala megye egykori határán, Hévíz közelében volt a Gyöngyösi csárda, tehát volt, hogy a tulajdonosról nevezték el a csárdát. Én azt gondolom, hogy a mostani csárdák részint valóban a régi csárdák nyomán, vagy éppen azok felújításával lettek nevezetessé. Ezek a csárdák ma már a nagy ételkínálatukkal és italkínálatukkal várják a vendégeiket.
Tálaló. Kalandozások a gasztronómia világában.
A saját márkás üdítőitalokról, illetve az üdítőitalokról fogunk beszélgetni az elkövetkezendő percekben Kozák Ákossal, a GFK Hungária Piackutató Intézet igazgatójával. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Először tisztázzuk a fogalmat. Mit jelent az, hogy saját márkás üdítőitalok?
Önmagában nem csak az üdítőitalok területe jelent meg, a kereskedelmi vagy saját márka vagy private label, ki melyik kifejezést szereti. Arról van szó, hogy a kereskedelmi láncok magukhoz ragadták a kezdeményezést a gyártói vertikumban is, és az elmúlt 10 évre, inkább azt mondom, hogy 7-8 évre azért jellemző, hogy Európa szerte egyre nagyobb részarányt hasítanak ki maguknak a kereskedők is a gyártási vertikumban, tehát hogy ők maguk saját márka nevük alatt hozzák ki a termékeket. Magyarországon az elmúlt 5-7 évben, de inkább azt mondom, az elmúlt 5 évben jelentős fejlődésnek vagyunk a szemtanúi.
Az elmúlt 5 évben gondolom, hogy azért, mert amikor mondjuk 10 évvel ezelőtt kijöttek ezek a termékek, azért a bizalom nem volt meg irántuk, rosszabb minőségűnek gondolták, mivel olcsóbbak voltak.
Ennél árnyaltabb a kép. Önmagában a kereskedelmi márkáknak az elterjedése az nem a fogyasztói bizalomnak az erősödése vagy gyengüléséhez kapcsolható. Nem tagadom, van ennek természetesen valamilyen befolyásoló szerepe, de nem ehhez köthető legszorosabban, hanem ahhoz, hogy a kereskedelmi márkákat nagy tételben, nagy mennyiségben forgalmazó láncok, azok szépen hogyan terjedtek el az országban. És ahogy ezek a láncok egyre nagyobb számban megjelennek Magyarországon, különböző városokban, különböző településeken, így szépen a kereskedelmi vagy saját márkáknak a részaránya is növekszik. Mi magyar fogyasztók már minden ötödik forintunkat azt valami kereskedelmi márkára, vagy saját márkára fordítjuk.
Az üdítőitaloknál ez hogy néz ki? A magyarok mennyire kedvelik a saját márkás üdítőitalokat?
Például a gyümölcsleveknél több mint egyharmada az eladott mennyek valamilyen saját márka, ásványvizeknél is több mint egyharmada, és 30% környékén van a szénsavas üdítőitalok. Is. A nagy hagyományos márkákat bizony megszorítja, egyre nagyobb teret kíván magának, és egyre nagyobb piaci részarányjal rendelkeznek a kereskedelmi márkák.
A minőség tekintetében van érezhető, látható különbség?
A minőség tekintetében van egy kiegyenlítődés, nem csak Magyarországon, hanem nemzetközileg is az elmúlt években. Prémium saját márkák jelennek meg. Az Egyesült Királyság volt ennek az Európában, az ős hazája, onnan ered ez. Bizony ezek a prémium termékek, tehát a saját márkákon belül a prémium szegmensek nagyon jó minőségű, jó csomagolású termékek. Különbség az a saját márka és a hagyományos márkák között, hogy kevesebb kommunikációs költséget kap.
Illetve hát, hogyha mondjuk az ember megnézi és elolvassa a csomagoláson az összetételt, illetve a gyártót, akkor az is kiderül, hogy ezek a saját márkás termékek nagyon sok esetben olyan gyártó által előállított termékek, amely már sok évtizedes tapasztalattal, múlttal, illetve piaccal rendelkezik.
Kíméletlen a verseny, ez a válaszom erre, így van egyébként. A gyártói vertikum hagyományos szereplő is beleszálltak ebbe versenybe. Nagy márkák gyártói nem akarnak lemondani erről az üzletről, hiszen nagyon nagy mennyiségről van szó. Lehet, hogy ez egy ugyanolyan jövedelmező ágazat, vagy éppen lehet, hogy akár önköltségen is megéri, mert egyébként a tradicionális márkák gyártása és beszállítása az megtermelheti a nyereséget.
Európa többi részén mi a helyzet?
Elég színes ez az európai térkép. Nem a gazdaság, vagy a gazdagság, vagy a gazdaság fejlettségétől, vásárlóerőtől függ elsősorban az, hogy néz ki ez a bizonyos saját márka, hanem a kiskereskedőnek a szerkezetétől. Egészen másképp néz ki Dél-Európában, mint Közép-Európában vagy Nyugat-Európában, és más termékek kerülnek bele. Az egyik helyen a vegyáruk kerülnek bele, másik helyen pedig mondjuk papírzsebkendő kerül bele. Nincsen tulajdonképpen egységes kép ebben, ez inkább a kereskedelem szereplőitől függ. Volt egy konkrét kérdés az egész üdítőital kategóriára, akkor itt is érdemes egy példát fölhozni, hogy amíg Finnországban csak kb. 30-35%-os eltérés van a saját márka és a nagy márkák termékek átlagárai között. Tehát azt jelenti, hogy ha mondjuk 100 egységbe kerül egy üdítőital, akkor a saját márkához képest mondjuk 65-66 egységbe kerül. Ugyanez Portugáliában jóval nagyobb különbséget mutat. Azt jelenti, hogy 32-t ér el az érték a saját márkának a 100-hoz képest, tehát jóval nagyobbak a különbségek. Ez valamilyen helyi sajátosság, úgy értem, egy helyi piaci sajátosság, valószínűleg a portugál kiskereskedelmi szerkezete, ha jól tudom, akkor egyébként ez egy erős teljesen hipermárkák által uralt terület. Úgy hozta az élet, hogy egyébként valószínűleg a meleg miatt is nagy üdítőital a fogyasztás, és egyszerűen ez egy olyan terület, ahol kíméletlenül versenyez a saját mása. Nagy márka egymással.
Tálaló. Kalandozások a gasztronómia világában.
Maradjanak velünk, mert a hírek után Liptai Zoltán mesterszakáccsal a Guaváról beszélgetünk, és megtudhatják, hogy milyen minőségű termékeket kínálnak az iskolai és a kórházi büfék.